Kedves hallgatóink, Nyíregyháza díszpolgára ebben az évben Telepóczkiné Farkas Márta nyugalmazott építészmérnök lett. A város közgyűlése kimagasló szakmai és közösségi munkájáért ítélte oda az elismerést az idősügyi tanács titkárának. Telepóczkiné Farkas Márta Nyíregyházán született. Építészmérnöki diplomáját Debrecenben szerezte. Dolgozott fejlesztőmérnökként, tanított műszaki középiskolában és a Nyíregyházi Egyetem jogelődjében is. 2012 óta tagja, 2020-tól pedig titkára a város idősügyi tanácsának. Mint mondja, nagyon fontos számára, hogy az idősebb generáció nap mint nap érezze, hogy a társadalom megbecsült tagjai. Nyíregyházán 26 ezer szépkorú él. Számukra a tanács évről évre több állandó programot és rendezvényt szervez. Az Európa Rádiónak adott interjúban több érdekességet is megtudhatunk a város legújabb díszpolgáráról. A riporter Pokrovenszky Gergely.
Itt vagyunk az ön otthonában, és ezúton is gratulálunk, hiszen megkapta ezt a kitüntető címet. Nyíregyháza megyei jogú város díszpolgára lett. Méghozzá Nyíregyháza város fejlődéséért, felemelkedéséért, hírnevének öregbítéséért, kifejtett kiemelkedően eredményes tevékenysége elismeréseként tüntették önt ki. Ettől nagyobb díjat nem kaphatott volna.
Igen, én is úgy érzem valóban, és ez nagyon meghatott, és hát nagyon megtisztelőnek érzem. Ebben a meghatottságban benne van az, hogy amikor tudomást szereztem róla, és ez úgy történt, hogy felhívott a polgármesteri hivatal egy munkatársa, egy hölgy, és akkor mondta, és hát alig tudtam megszólalni, megmondom őszintén, mert annyira meghatott. És azért van bennem ez a meghatottság, mert úgy visszagondol, voltam azokra, akik előttem már ezt a díjat megkapták. Nevesítem is. Hát aki már nincs közöttünk sajnos, és nagyon-nagyon szerettem és tiszteltem, Adorján Gusztáv, aki a kórháznak a vezetője volt, a Tiszántúli Református Egyház kerület főgondnoka, vagy hál' Istennek itt van közöttünk még Balcó András, vagy Szabó Dénes, és most ezeknek az embereknek a sorába kerülni, hát az igazán nagyon megtisztelő, nem beszélve arról, hogy ezek az említett hát kitüntetettek nekem, mind lelkitársaim voltak, és maradtak, és van a mindannyiunk sorsában valami közös. És pedig az, hogy mindannyian református, illetve hát ugye Balcó András evangélikus protestáns családból, papi családból származik. Tehát nagyon közel vannak ők az én lelkemhez, mondom, ilyen lelkitársak voltunk, és hát maradtunk is, és hát ez volt a meghatottságnak a nagy érzése, hogy ez azért csodálatos.
Hány év munkája van ebben a díszpolgári címben benne?
Én azt nem tudom, hogy akik ezt megítélték, hány évre tekintettek vissza, de az én életem úgy alakult, és ezt már többször is elmondtam, nyilatkoztam bizonyos riportokban, hogy nem volt lehetőségem tovább tanulni egyetemen. Deklasszált gyerek voltam, Nagykállóba érettségiztem, és akkor ilyen volt a politikai háttér, hogy azt mondta az akkori igazgatóhelyettes, hogy kisebb, nem is kapok papírt, hogy kitöltsem azt, és beküldjék a Debreceni Egyetemre, ahova egyébként azért jelentkeztem, hogy művészettörténész legyek. És hát voltak álmaim, hogy majd lesz egy galériám, stb. Ezt magyar történelem szakra való jelentkezéssel lehetett elérni, és ma is így van, és harmadik szaknak lehet felvenni a művészettörténetet. És azzal utasított el az akkori igazgató helyettes a gimnáziumban, hogy nem vagyok alkalmas ideológiailag és politikailag. Ez 18 évesen egy őrült nagy pofon, tehát azt nem tudom elmondani, hogy ez hát mit érez ilyenkor az ember. És akkor én ezt elengedtem, de azt tudtam, hogy nekem az kevés, hogy én tanulatlanul dolgozzak, viszont 18 évesen elkezdtem dolgozni egy nyírterv nevű tervező intézetnél, ami tanácsi tervező vállalat volt, és hát ez ugye el is mondom, hogy mikor volt, ez tulajdonképpen 68-tól én már dolgoztam a Nyírternél, ahol rajzolóként, mert hát jól, elég ügyesen rajzoltam, ott körülvett egy nagyon kellemes légkör. Sok olyan ember volt ott, aki hát úgy került ebbe az irodába, hogy a régi tevékenysége, munkahelye, foglalkozása miatt nem folytathatta a munkáját, és hát ezért elment műszaki rajzolónak, mondok egy ilyen nevet, dr. Kálnai Miklós, aki ügyvéd volt, és ügyvédként rajzolt. És hát Sztojalovszki László, most két nevet mondtam, ezek szinte ilyen majdnem édesapám korabeli munkatársak voltak, de volt egy nagyon tisztességes légkör, egy nagyon barátságos, udvarias, mondhatom így ezzel a szóval, remélem mindenkiért, hogy egy gavalériás légkör. Tehát nekem a majdnem gyereküknek olyan tisztelettel vettek körül, és olyan figyelemmel és szeretettel, és ez akkor erre az irodára teljesen jellemző volt. Aztán ugye teltek az évek, ott ismertem meg a férjem, ott kötöttünk házat, oda születtek a gyerekeim, de én bennem volt ez a hajtóerő, hogy nekem tovább kell tanulni, és akkor hát nagyon kézenfekvő volt, hogy itt volt Debrecenben az IB-ből, és oda kerültem, oda felvételiztem, felvettek, nagyon két gyerek mellett elég kalandos dolog volt ezt elvégezni, hiszen egy építésznek rengeteget kell rajzolni, ezt nem mindenki tudja, úgy vannak vele az emberek, hogy a mérnöki pálya az olyan, hogy az elég lájtos, de nem. Magolni ugyan nem kell, mondjuk, ha egy ügyvédhez összehasonlítom, egy ügyvédi tanulással összehasonlítom, de rengeteget kellett rajzolni, tehát a hajnalokba is belefutott az én rajzolásom, mert hát a családot el kellett látni, két kicsi gyerek. De ott is nagyon, nagyon jó impulzusok értek, megtaláltam a hangot a kollégákkal, mondhatom, hogy nagyon barát és nagyon kedves emlékeim vannak, és most is van kapcsolatom az akkori évfolyam társakkal. Tehát ezek úgy megmaradtak, és persze, hogy a nyírterves kollégák, is megvan a kapcsolatom, van, akivel napi kapcsolatom van, ha bár már ugye egészen eltávolodtunk ilyen szakmai szempontból egymástól. Tehát ez volt a kezdet, és aztán azt érzékeltem, miután nagyon sok mérnök került, fiatal mérnök került a Nyírtervhez, azt érzékeltem, hogy itt egy nőnek nem sok babérterem, de ha már tanulok, akkor szeretnék tovább lépni a feladatokban. És a Kemévnél alakítás alatt volt egy tervező csoport, és én oda jelentkeztem. És egy bizonyos Kerekes Imre volt akkor az igazgató, vele beszélgettem el, és rögtön igent mondott. Az is kiderült a számára, hogy a férjem az már tehát ő már mérnök, és mi együtt dolgoztunk a Nyírtervnél, és mivel a férjem elkísérte erre a riportra, de kint várakozott a titkárság előtt, mondta, hogy hát hívjuk be akkor, és azonnal felajánlott, hogy jöjjön át ő is. Így aztán 13 év után, újabb 13 évig együtt dolgoztunk a Kemévnél. Igaz, hogy én a végzés után dolgoztam minőségbiztosításban, dolgoztam fejlesztőmérnökként, sőt, hát ugye ez a 80-as évek vége felé volt, 80-ban mentünk át egyébként a Nyírtervhez, és a 80-as évek végén lehetett érzékelni, hogy a gazdaságban változások lesznek, és akkor az igazgatóm beiskolázott engem egy marketing szakvizsgára. Ehhez Budapestre kellett járnom, tehát újabb utazgatás volt, de nagyon élveztem, kiváló tanáraim voltak, egyet emelek ki, dr. Móricz Éva, akinek reklámpszichológiai könyvei vannak, és hát tankönyvek, és egy nagyon értékes ember volt, nagyon, nagyon jó barátság alakult ki vele is, és most is van olyan nexusom, akivel együtt végeztük ezt a szakvizsgát. És akkor hát dolgoztam úgy, mint fejlesztővérnök, de hát ugye volt egy másik feladatom is, hogy a vállalatnak a reklámtevékenységét, a kiállításokra való felkészülést, azoknak a szervezését, azoknak a bonyolítását, azt kézbe kellett tartani, és Hát az az igazság, hogy én minden munkában megtaláltam az örömöm. És attól függetlenül, hogy ez elég messze van egy művészettörténészi munkához, de mégis kellett hozzá szépérzék, arányérzék, valamiféle olyan háttér, amiben benne van egy olyan elem is, hogy mi az, ami az embereknek tetszik, mi az, ami az embereket megfogja, megkapja. És hát ezt a tevékenységet is folytattam. Aztán 94-ben mondhatom, hogy a vállalat teljesen leépült, hiszen privatizáció történt. A férjem szerint én voltam az utolsó, aki leoltottam a villanyt. Hát ez azért egy kicsit ki van színezve, de valóban az utolsók között hagytam el a vállalatot. Az volt egy másik hatalmas nagy pofon az élettől, hogy jelentkeztem a munkaügyi központba. És hát ott egyébként azt mondhatom, hogy nagyon együttérzően és egy kicsit megszeppenve fogadtak, hogy hát látták rajtam, hogy nem vagyok egy szerencsétlen, tanulatlan alak, és szinte szégyenkeztek, hogy ide kerültem. 21 napig voltam munkanélküli. Soha nem felejtem el, mert egyszerűen, tehát gyászos napok voltak a számomra, és akkor jött a segítség, tényleg a hatalmas, nagyon széles emberi kapcsolataim által a Bánki igazgató helyettese, őt is nevesítem, Baracska Antalnak hívják az illetőt, ő volt a műszaki igazgató helyettes, és ráérzett arra, hogy ezek a fiúk, akik itt majd végeznek, valószínű, hogy magánvállalkozók vagy vállalkozók kellenek, hogy legyenek, és ehhez kell valami piacgazdasági ismeret, valami marketing ismeret, stb. Gazdasági ismeret, és erre a feladatra felvettek engem. És hát ott dolgoztam egészen a nyugdíjazásig, illetve meghívtak a főiskolára óraadónak. Ez nagyon jól esett, mert akkor visszaléptem az eredeti pályámhoz. Hát belső építészeti ismereteket és kerttervezést kellett tanítanom, és ott is fiatalok között voltam, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy az utolsó éveimet végig fiatalok között tölthettem, mert azok nagyon jól kondicionálják az embert. Tehát az ember átveszi az ő frissességüket, illetve hát nekik akar megfelelni, imponálni, de ez egy nehéz izzadságos dolog, hanem hát én ezt jókedvűen fölvállaltam, és nagyon jól éreztem magam. Ma is Bánkis tanítványaim, ma van nexusom. Mondok egy esetet, jöttünk kifelé egy bevásárló központból, és két kicsi gyerek, meg két szülő jött, és ránéztem a gyerekekre, olyan helyesek voltak. Egyébként is szeretem a gyerekeket megnézni, meg megdicsérni, ahol vannak gyerekek. És a férfi rám köszön, nagyon kedves mosolya. Kezdcsókolom tanárnőt. Nyilván nem ismertem meg, mert ő akkor volt 18 éves, mikor tanítottam, most meg két gyerekes apa, úgyhogy ezek olyan nagyon jól eső dolgok, nagyon, nagyon szívesen emlékszem vissza. Tehát nekem ez a 40 év, meg még a főiskolán továbbra is, nyugdíj után is dolgoztam, tehát mondhatom azt, hogy a 47 év összesen nekem nagyon sok örömöt adott, és nagyon sok, nagyon értékes, nagyon szeretetteljes emberi kapcsolatot.
Mikor került a nyugdíjasok és az idősügyi tanács közelébe?
2012-ben hívta életre az idősügyi tanácsot a Nyíregyháza polgármestere, mert tulajdonképpen az ő feladata volt, és az ő intézkedése volt. 2012-ben alakult, és akkor én már tag lettem. Úgy állt fel Nyíregyházán ez az idősügyi tanács. Ugye voltak nyugdíjas szövetségek, nyugdíjas klubok. Egyrészt ők voltak behívva ebbe a tanácsba, másrészt az összes történelmi egyháztól egy-egy képviselő. Én úgy kerültem oda, hogy én a városi református egyháznak vagyok a idősügyi tanácsi delegáltja, és hát a többi egyháztól is nyilván voltak ott társak, és 2012 óta csinálom én ezt. Ez úgy történik egyébként, hogy egy ajánlást ad az egyház, tehát ő is felméri azt, hogy van-e valóságos kontaktusa az illető idősi tanástag és az idős emberek között, és mivel ez nem volt kérdés, hiszen én hitben élő vallásos ember vagyok, és ugyanez a családom is, és a férjem is, gondolom ezért esett rám a választás, azon kívül azt is látják, hogy nagyon nagy és élő kapcsolat van a gyülekezeti tagok és közöttem, de nem csak az idősekkel van nagyon jó nexusom, hanem a fiatalokkal is, a fiatal családokkal is, és ha már az előbb Bánkit ilyen sokszor nevesítettem, hát két Bánk is tanítványom, ugyanolyan presbiter, mint a saját férjem, és három gyerekes apák, és hát olyan boldogan tekintek rájuk, hogy ez minden vasárnap úgy még egy plusz felvillanyozást ad azon kívül, amit az ember egy ilyen istentisztelt után érez.
Rengeteget adott önnek a hit, a vallás. Mit adott önnek elsősorban, és miben látja ennek a jótékony hatását?
Hogy egy kicsit visszakapcsoljak ahhoz az apropóhoz, amiből ez a beszélgetés kialakult. Éppen ez is az én meghatottságomnak az egyik nagyon fontos eleme, hogy az a három személy, akit megemlítettem, és akiknek a sorába most én bekerültem, azok is az egész életükön át érezhető volt a hit, remény és a szeretet ereje. És azt érzem valamennyiükön, és magamról is elmondhatom, hogy soha nem voltam törtető, hanem ez a három dolog vezetett engem, a hit, a remény és a szeretet, és ez valahogy kisugárzott belőlük is, és remélem, hogy belőlem is, mert mindig megtalálom a feladatnak az örömét, mindig megtalálom azt, hogy lehetnek nehézségek, meg vannak elhárítandó problémák, de azt reménységgel kell elhárítani, és akkor az embernek van egy öröme, ha szeretetteljesen fordul azokhoz, akikkel együtt kell működnie, akkor annak megvan az eredménye. Tehát ez hozta nekem az egész életemet átszőtte, ez amit a református egyház és a hitem adott.
Még egy dolgot áruljon el nekünk, illetve a kedves hallgatóknak, hogy hogyan néz ki önnek most egy napja, hogyan épül fel mondjuk a mai napja?
Hát a mai napom nagyon eseménydús. Nekem a reggelem, mióta én nyugdíjas vagyok, azt mondhatom, hogy egy ilyen szépen berögzött rituáléval kezdődik. Én minden reggel tornázom, mióta a lányom megszületett, és a lányom most már 53 éves, tehát ez 53. éves, tehát ez már egy ilyen, tényleg nagyon ragaszkodom hozzá, ez a reggelem. Meghallgatom a YouTube-on a Városi Református áhítatot, ami úgy is fogalmazhatom, hogy egyrészt a testem felfrissül, másrészt a lelkem felfrissül, és akkor már az egész napom egy ilyen nagyon jó derűvel indul. És ezt a mai napon is megtettem, és utána hozom rendbe magam, és utána reggelizek. És hát ezt olyan szép, nyugodt tempóval csinálom végig, hiszen ahogy mondtam az elején, ugye, 41 néhány éven keresztül minden reggel 5:30-kor keltem, és abban mindig volt egy nagyon erőtetett ritmus, és ezt most elengedtem, és most ez egy ilyen nyugodt testi-lelki, vagy lelki-testi felkészülés, aztán megreggelizünk, kávét iszom, és akkor tulajdonképpen elkezdődik a nap, akkor nyilván a napi teendők, amiben van persze mindig szervezési dolog, kapcsolatépítések, kapcsolatfenntartások, az ebédfőzés, az ebédelés, és aztán van egy kis délutáni csendesség, abban is nagyon lényegesen benne van sokszor ebben a csendességben a kapcsolatfenntartás, akár telefonon, akár egyéb formában, e-mail formájában, vagy személyesen, és aztán jön az esti időszak. Van még egy nagyon, számomra nagyon kedves dolog, festegetek. Ez akkor kezdődött, amikor a Covid volt. Tudnék, ugye tudjuk azt, hogy egy március 15-én megkaptuk az instrukciót, hogy nem léphetünk ki a házból, de én azt nem tudtam elképzelni, hogy ilyen, hogy semmit nem csinálok, és akkor elkezdtem festegetni, és ezt azóta is nagyon nagy szeretettel csinálom. Soha nem tanultam, de mindig itt volt a gondolatomban, hogy meg kéne próbálni magam, ezt nagyon nagy szeretettel csinálom. Hát először persze a családom, ami egyébként 11 tagú, az első képeket az unokáim kapták, aztán a két gyerekem, aztán a menyem és a vőm, és hát itt is van a lakásomba kitéve jó pár kép. Ezt nagyon nagy szeretettel csinálom, sőt, hát írtam én egy könyvet, de az már 2017-ben. Most is van bennem egy ilyen, mocorog bennem valami, hogy még két témát kéne megírnom. Az egyik nagyon erőteljesen Nyíregyházával kapcsolatos, mégpedig azoknak az embereknek szeretnék állítani emléket, akik nagyon nagy befolyással voltak az életemre. És ezek is nagyon, hát ezekben is persze vannak munkatársak, barátok, ismerősök, stb. Erre is szeretnék időt szánni, és hát remélem, hogy a Jóisten ad annyi időt, hogy ezt is meg tudjam valósítani. A másik pedig az, hogy az unokáimnak, akik már persze felnőttek, hát két egyetemista unokám van, két középiskolás és egy általános iskolás, és amikor ők megszülettek, és elkezdtek beszélni, én attól kezdve jegyeztem a kis aranymondásaikat, és ezt szeretném egy könyvbe összegyűjteni, mert hát ez is egy nagyon, nagyon nagy és eleven élmény az életemben, és jó vele foglalkozni, mert az ember visszacseppen abba a millióba, amikor ezeket a aranyos dolgokat mondták. Tehát ilyenek vannak a fejembe, azon kívül én a családom történetével kapcsolatban leírtam, hogy édesanyám rendkívüli háziasszony volt, egy nagyon szűkös anyagi körülményben tudott csodát produkálni, és fantasztikus receptjei voltak, és ebben a könyvben megígértem, hogy az ő receptjeiből közre adok majd. Hát ezt sokan számon kérik rajtam, hogy mikor fog megjelenni az édesanyám által készített csoda ételek receptje, tehát volna feladat, tehát úgy vagyok én ezzel, ez kicsit remélem nem nagy képűnek ad, hogy ehhez kell egyfajta ikletés, meg egyfajta olyan késztetés, hogy most leülök, és most csinálom. És hát azon kívül természetesen az idősi tanácsnak a dolgai, azok mindig itt vannak a háttértudatomban, tehát ha nem foglalkozom, konkrétan nem ülök le, és nem azzal foglalkozom, akkor is mocorog az agyamba valami gondolat, ami ezzel kapcsolatos.
Nagyon szépen köszönjük Önnek az interjút, áldás békesség, és nagyon jó egészséget kívánunk.
Áldás békesség, én is köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a jó kívánságot.
Kedves hallgatóink, Nyíregyháza legújabb díszpolgárával beszélgettünk az iménti percekben. A város díszpolgára ugyanis ebben az évben Telepóczkiné Farkas Márta nyugalmazott építészmérnök lett. A város közgyűlése kimagasló szakmai és közösségi munkájáért ítélte oda az elismerést az idősügyi tanács titkárának. Telepóczkiné Farkas Márta Nyíregyházán született. Építészmérnöki diplomáját Debrecenben szerezte. Dolgozott fejlesztőmérnökként, tanított műszaki középiskolában és a Nyíregyházi Egyetem jogelődjében is. 2012 óta tagja, 2020-tól pedig titkára a város idősügyi tanácsának. Mint az iménti percekben elmondta, nagyon fontos számára, hogy az idősebb generáció nap mint nap érezze, hogy a társadalom megbecsült tagjai. Nyíregyházán 26 ezer szépkorú él, számukra a tanács évről évre több állandó programot és rendezvényt szervez. A riporter Pokrovenszki Gergely volt.